Sziasztok, Jenny vagyok.
Sziasztok, én Móni.
És ez itt az Ebédszünet Podcast legújabb epizódja, amiben arról fogunk beszélni, hogy mennyivel több és összetettebb dolog az egészségünk, mint a látható, mérhető paraméterek. És itt szigorúan nem a labor eredményekre gondolunk.
A WHO egészség definíciója szerint az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota, nem csupán a betegség hiánya. Ahogy két epizóddal korábban mondtuk, egyre fontosabb a munkánkban az ebben a definícióban szereplő lelki és szociális rész is. És összekötve ezt az étkezéssel, folyamatosan foglalkoztat minket a kérdés. Hol kezdődik mégis az egészség? A soványságnál? Az egészséges élelmiszerek megvásárlásánál? Bizonyos ételek kizárásánál? A szorongásnál, hogy egészségesen kell élnünk? És hol siklik félre a jó szándék, és mikor válunk a saját ellenségünké?
Nemrég elkezdtem nézni YouTube-on egy japán nőt, aki egyedül él egy kis lakásban, és több videója van arról, hogy milyen ételeket készít magának. Engem teljesen elvarázsolt, hogy egy főre is hányféle alapanyagot használ, mennyire akkurátusan vágja össze a zöldségeket, egy ételnél is változatos módszerekkel dolgozik, mennyire figyel a tálalásra, ráadásul ugye a nálunk megszokott egy nagy tányérra felteszünk mindent egymás mellé módszer helyett, ott sok kicsi tálkát használnak, és egy étkezésen belül sokféle különböző dolgot fogyasztanak. Ezeken túl azt szeretem benne, hogy rendszeresen úgy vezet fel ételeket, hogy látta vagy kóstolta valahol, és szeretné kipróbálni. Szeretem még, hogy nem mondogatja állandóan, hogy szerintem mi egészséges, és mi nem az, nem szabadkozik, hogy jaj, ő most valami csúnya rossz dolgot eszik, és legfeljebb azzal kapcsolatban ítélkezik, hogy mit kellett volna másképp csinálni a főzés közben, hogy jó minőségű legyen az étel. De nyilván megszólalt bennem a kis ördög, miközben néztem, mert azonnal kiszúrtam úgymond, amit egy diétázó is kiszúrna. Bakker, ez a nő van, hogy rizst eszik tésztával egy étkezésre. És meg kell mondanom, én ezt imádtam. Na de akkor most mit mondjunk erre? Egészségesen eszik, vagy sem? Megítélhetjük-e egyáltalán, van-e ennek értelme? Vagy egyszerűen csak, ahogy én teszem, élvezzük ítélkezés nélkül, hogy valaki így gondoskodik magáról.
A Barbie filmben, America Ferrera monológiában, amikor a nőket érő ellentétes elvárásokról beszél, elhangzik, hogy a társadalom elvárja, hogy legyél sovány, de ne túl sovány. És ne mondd, hogy sovány akarsz lenni, mert nem sovány akarsz lenni, hanem egészséges. De ugyanakkor mégis legyél sovány. Itt jöhet a képbe az egészség minden méretben mozgalom, ami pont arról szól, hogy egészségmegtartó szokásokkal bármilyen testalkattal lehetünk egészségesek, mégis, ahogy a monológban elhangzik, még mindig a soványságot, vékonyságot azonosítjuk az egészséggel, még ha ki nem is mondhatjuk ezt, már amennyire, tehát hogy ennyire direkten, legalábbis nem illik, nem szokás kimondani, de azért mégis mindenki tudja, hogy ez a háttér, ez a hátsó gondolat van-e mögött. A gyakorlatban nem egy esettel találkozunk, amikor először csak egészséges táplálkozásról van szó, aztán a kérdéseinknél kiderül, hogy ez bizony egy előre meghatározott mennyiségű kiló leadását jelenti a vendégnek. Így pedig a fókusz az egészséges életmód kialakítása helyett a gyakorlatban még mindig áttevődhet a fogyás elérésére, esetleg éppen a túlsúlytól való rettegésre, vagy az ételektől való szorongásra. És ez azért egyáltalán nem csak a nőknél van így.
Egy 11.700 embert 14 évig vizsgáló kutatásban összehasonlították a normál, a túlsúlyos és az elhízott BMI kategóriába tartozókat, és azt nézték, melyik csoportban magasabb a halálozási kockázat. A kutatás izgalmas részét az adta, hogy mindezt úgy tették, hogy a különböző csoportokban nézték 4 egészségmegőrző szokás meglétét. A zöldség és gyümölcsfogyasztást, a dohányzás hiányát, az alkoholbevitel csökkentését és a rendszeres testmozgást. Az a csoport, ahol egyik szokás sem volt jelen, azt mutatta, hogy a magasabb BMI-vel rendelkezőknél magasabb a halálozási kockázat. Tehát ők hozták a standardeket, vagy azt, amit úgy elvárnánk egy ilyen vizsgálattól. Viszont, ahogy egyre több egészségmegőrző szokást vezettek be, úgy csökkent ez, és ahol mind a 4 szokást tartották, ott szinte teljesen egyforma volt a kockázat mind a három csoportnál. Még egyszer a lényeg, ha egészségmegőrző szokásokat vezetsz be, akkor nem számít, melyik BMI kategóriába tartozol, nem lesz magasabb a halálozási kockázat. Az egy pozitív eredmény, ha emellett közeledik a testtömeged egy ideális tartomány felé, de nem ez lesz a cél, és főleg nem ez lesz az eredményesség mértéke.
Én azért szeretem amúgy nagyon ezt a kutatást, mert sok embert és hosszú ideig vizsgáltak. Tehát nagyon-nagyon sok amúgy a testtömeget változtató, testtömegváltoztatást célzó kutatásoknál, ilyen fél év, egy év sok esetben csak az utánkövetés, és akkor örülünk annak, hogy de jó, minden milyen szuper lett. Aztán utána a legtöbb esetben ezek a kutatások nem mennek tovább, hogy aha, hogy vannak később, hogy tudták tartani a testtömegüket a későbbiekben.
Ahol meg tudták tartani, vagy ahol meg tovább mennek, ott meg azért általában kiderül, hogy nem tudták tartani a későbbiekben a megváltoztatott testtömegüket.
Igen, és azért itt fontos kiemelni azt is, így amit az előbb úgy utolsó mondatként mondtál, hogy közeledik a testtömeg esetleg az ideális tartomány felé, de ami még fontosabb, hogy a legtöbb esetben inkább az megfigyelhető, akár tehát ilyen kiegyensúlyozottabb, komplexebb egészségtámogató szokásrend esetén, hogy stabilabb lesz a testtömeg, tehát azért sok esetben kevésbé van ingadozás, ami pedig elképesztő jót tesz például a szív- és érrendszer állapotának, és sokkal jobban támogatja azt, mint hogyha, nem tudom, fél évente sikerül a normális BMI tartományba bekerülnünk, aztán amúgy megingadozik a testtömeg össze-vissza.
Igen.
Így az évek során. És amúgy az intuitív étkezés könyv említ egy nagyon érdekes, korát szerintem meghaladó 99-es kutatást, amiben 4 országot, az USA-t, Franciaországot, Japánt és Belgiumot vizsgálták, és arra jutottak, hogy a franciák a leginkább örömorientáltak, és a legkevésbé egészségorientáltak, míg az amerikaiakra épp az ellenkezője jellemző. Ők aggódnak a legtöbbet az egészségük és az evés miatt is, és ők a legkevésbé elégedettek azzal, amit elfogyasztanak. Itt ami lényeges még, hogy közben azt látták, tehát a vizsgálatoknál az a tapasztalat, hogy a franciák sokkal egészségesebbek, általánosságban nézve, sokkal alacsonyabb náluk a szív- és érrendszer miatti halálozás például, tehát annak ellenére, hogy nem stresszelik halálra magukat, szó szerint az étkezések miatt, így ez így jót is tesz nekik, és tényleg jobban tudnak működni, és egészségesebbek tudnak lenni. És hát fontos kiemelni, hogy ebben a kutatásban arra jutottak, hogy az amerikaiak voltak az első helyen, tehát az ételek hízlaló hatása miatti aggódás terén is. A kutató arra a következtetésre jutott, hogy maga az egészséges táplálkozással kapcsolatos szorongás miatti stressz károsabb lehet az egészségre, mint a ténylegesen elfogyasztott ételek. A kutatás másik érdekessége, hogy minden országban a nők hozzáállása más volt, mint a férfiaké, és sokkal jobban hasonlított az amerikai mintához, mint a franciához, ami talán, amit leírhat a Barbie filmben lévő monológ, hogy azért a legtöbb esetben a nők felé van ez az elvárás, hogy legyen sovány a nő, de ne túl sovány, és ne soványság legyen az, hanem egészség, de mégis soványság legyen, és érje el a szülés után egyből a korábbi testalkatát, és 60 évesen is legyen meg a 20 éves testalkata, és úgy öregedjen, hogy közben nem is öregszik, stb.
Meg egyébként szerintem ebben az is benne van, hogy a nők azok, akik úgy általánosságban az egész családnak az étkezéseiről gondoskodnak. És emiatt ők fognak jobban szorongani azon is, hogy mi kerül az asztalra otthon.
Igen, tehát sok esetben a nők vállalnak más felnőtt emberekért is felelősséget, és nem az adott felnőtt ember vállal saját magáért felelősséget akár az étkezéseknél.
Kíváncsiak voltunk, hogy mi a helyzet azóta, mert azért 99 már egy kicsit régen volt, és érdekelt volna, hogy azóta milyen kutatások keletkeztek ebben a témában, és találtunk is egy nagyon érdekeset. Ez egy 2020-as kutatás, amiben amerikai és francia normál testtömegű és túlsúlyos vagy elhízott emberek élelmiszerfogyasztással kapcsolatos attitűdjeit és étkezési magatartását vizsgáltak. A túlsúlyos és elhízott résztvevők, amikor arról beszéltek, hogy hosszú távon milyen dolgok jelentenek kihívást a túlsúly és a tulajdonképpen sikertelen testsúlykontroll kapcsán, akkor ezek összekapcsolódtak a stresszel és az érzelmi javéssel. Mind a két országban a magasabb BMI-vel rendelkezők a testsúlykontroll akadályaként írták le azt, hogy nem tudnak különbséget tenni az éhség és a sóvárgás között.
Ez egyébként egy pár évvel korábbi kutatással is összhangban van, amiben azt az eredményt kapták a kutatók, hogy az intuitív étkezés, vagyis a fiziológiás éhségjelzésekre adott válasz fordított összefüggést mutatott a túlsúllyal és az elhízással, és arra a következtetésre jutottak, hogy míg korábban az elhízás elleni stratégia főleg a káros szokások ellensúlyozásán alapult, valószínűleg hasznos lenne olyan módszereket figyelembe venni, mint az intuitív étkezés, ahol inkább az ösztönzésre, nem pedig a korlátozásra helyezzük a hangsúlyt.
Ami érdekes, hogy ebben a 2020-as kutatásban az amerikai résztvevők azt vették észre, hogy nagyobb a külső nyomás a túlevésre, illetve ők voltak azok, akik azt mondták, hogy erős eltérés van az ételek élvezeti értéke és egészségessége között. A franciák épp ellenkezőleg, náluk az ételek egészségessége és ízletessége összhangban volt.
Volt egy másik kutatás, amiben azt hozták ki, hogy a súly és a között a hit között, hogy az egészségtelen ételek finomak, összefüggés van, de ott például a franciáknál is hasonlóak voltak az eredmények, bár náluk eleve kevesebb volt a túlsúlyos. Ezt az eredményt a módszerek különbségére vezették vissza itt.
Az amerikaiaknál az is megfigyelhető volt, hogy az ételeket egészséges és egészségtelen kategóriába sorolták, kevés helyet hagyva mondjuk a szürke zónáknak, és ez bűntudathoz, korlátozásokhoz vezet. Ez például a franciáknál nem volt jellemző. Ők viszont fontosságot tulajdonítottak a hagyományos étkezési szokásoknak, sokkal pozitívabbnak tartották a természetes élelmiszereket, mint a feldolgozottakat, illetve a francia résztvevők úgymond holisztikusabb képben látták az ételek szerepét az egészségben, mert náluk az ételekkel való kapcsolat magán a táplálkozáson túl kiterjedt az általános jóllétre, a társadalmi interakciókra és a környezetre, illetve az együtt étkezés és az evésből származó öröm is nagyon fontos volt. Nem beszélve egyébként a helyi termelők támogatásáról és a fenntarthatóságról. Ez ugyan egy kis eset számú vizsgálat volt, aminek a limitációit nagyon szépen össze is szedték a cikkben. Minden kutatást, amiről beszélünk most, be fogunk linkelni majd az epizód leírásába, úgyhogy meg tudjátok ti is nézni őket. De, ahogy ők is írták, ezen a vonalon mindenképp érdemes további kutatásokat végezni.
Nyilván, persze rengeteg más tényező van, ami befolyásol, és ami miatt nem mondhatjuk rá, hogy na, az amerikaiak ezért ennyire elhízottak, a franciák pedig ezért nem. De érdemes ezeket a, mondhatjuk talán úgy, hozzáállásbeli, kulturális különbségeket észrevenni, és eltenni magunkban.
És most boncolgassuk egy kicsit azt, hogy mi van akkor, ha az ételeknél minden csak fekete-fehér. Ahogy a kutatásban is említették, ez a bűntudathoz, korlátozásokhoz vezethet. De nézzük meg, hogy is van ez a gyakorlatban, és mi van akkor, hogyha erkölcsi, morális értéket adunk az ételeknek, ezáltal ítélve meg, vagy éppen el magunkat is a táplálkozásunk alapján.
Tegyük fel, hogy nagyon szeretjük a csokit. De jaj, a csokiban nagyon sok a cukor, a zsír, és amúgy is egy kalóriabomba az egész. Ha fekete-fehérben maradunk, mert az ételeket csak jó vagy rossz, egészséges és egészségtelen kategóriába tehetjük be, akkor hiába a csoki pozitív tulajdonságai, ez a legtöbb diétázó számára bizony tiltólistás, rossz, egészségtelen dolog lesz. Olyan dolog, ami emiatt még jobban kívánatossá válik, még inkább vágy tárgya lesz, hiszen ha tiltólistán van, de szeretjük, akkor jön a sóvárgás. Az új életmód miatt pedig egy kockát sem engedünk meg magunknak. Attól kezdve, hogy ezt kijelentettük, minden vásárlásnál ott lesz a kísértés, hogy csokit vegyünk. És mivel a csoki rossz, ha elcsábulunk, akkor mi is rosszak leszünk. Gyakorlatilag a saját önértékelésünket is aláássuk a folyamatos tiltásokkal, amiket képtelenség betartani. És zárójelben megjegyzem, hogy nem is szükséges. Mert ugye nem a tiltások lesznek a hibásak, hanem mi, akik nem tudtunk elég erősek maradni, nem maradtunk az egészséges, a jó oldalon, és ezután szégyeljük magunkat. Az intuitív étkezés könyvben van egy csodálatos mondat, amit legszívesebben kiplakátolnánk mindenhova. Egyetlen ételnek sincs akkora hatalma, hogy egészségessé vagy egészségtelenné tegyem.
Hogy is volt a definíció az epizód elején? Teljes testi, lelki, szociális jólét. Ez az egészség. Vagyis senki nem lesz egészségesebb attól, hogy szorongva éli az életét, folyamatos kísértések közepette, miközben bűntudattal küzd minden egyes alkalommal, amikor valami olyat eszik, ami nem fér bele az egészséges ételekről alkotott képébe. Olyan lelki terhet tesz ezzel magára, amivel szerintem gyakorlatilag kiüti azt a pozitív hatást, amit akár egy papíron ténylegesen jól összeállított étrenddel esetlegesen elérne.
Persze itt most felmerülhet az a gondolat, hogy ez a három dolog különálló egységként működik, teljesen külön hatnak az egészségünkre, és ha az egyik szeletet nem vesszük figyelembe, attól még ugyanolyan hatékonyan támogathatunk más egészség összetevőt. Pedig a testi egészségünk, valamint a lelki és szociális egészségünk nem különálló egység, hanem egy csodálatosan összetett rendszerként működnek, mind hozzánk tartoznak. A lelki vagy mentális jóllétünk miensége hat a testi állapotra is. Például a krónikus stressz miatt krónikusan emelkedhet a kortizol szint a vérünkben, amely negatívan hathat például gyulladásos folyamatokra, a bélflóránk állapotára, anyagcsere folyamatokra, valamint így oda-vissza kapcsolatként a bélflóra romló állapota amúgy ronthatja a mentális jóllétünket is. De azt se felejtsük el, hogy a jó minőségű társas kapcsolatoknak, azaz a szociális jólétnek köszönhetően hatékonyabban zárhatunk le például stressziklusokat, ezzel kezelve a krónikus stressz helyzeteinket, így javítva például a mentális jólétünket. Ezzel pedig, ahogy az előbb mondtam, hathatunk a testi egészségre is, és ez csak néhány példa volt, de nagyon-nagyon sok példát lehetne még hozni ezekre az oda-vissza kapcsolatunkra, ahogy így komplexen, összetetten működik ez az egész rendszer.
Azt pedig már csak zárójelben jegyzem meg, hogy a legtöbb esetben ezek a korlátozások, amiket állítunk magunknak, nem kiegyensúlyozott, vegyes változatos táplálkozást eredményeznek, hanem hegyoldalú diétákat, amiknek eleve lehet egészségkárosító hatásuk.
Az egészségünk érdekében engedjük el a jó és a rossz, a fekete-fehér kategorizálást, és próbáljuk meg egy kicsit, ez ilyen rosszul hangzik, mert túlságosan rossz irányban elcsépelt, de holisztikusabb szemléletet, holisztikusabban szemlélni ezt az egészet, ugyanúgy, mint például a franciák. Vegyük észre az ételek ízét, az együttétkezés örömét, és ne dőljünk a kardjunkba, ha mondjuk zsírosabb sajtot ettünk egy barátokkal eltöltött vacsora során, nem pedig az előre kiszámolt, egy vékony szelet, mozzarellát. Nem fog összedőlni a világ, és nem fogunk mi sem hirtelen felfújódni, mint egy vákumcsomagolt matrac. Persze, kivétel lehet, hogyha valakinek az egyéni toleranciájába épp adott élelmiszer nem fér bele, de ez már egy gyakorlati, egyéni tapasztalás, nem csak egy elméleti feltevés és gondolat. Sőt, ha egy közös étkezésnél az élvezetre, a társaságra, a szórakozásra figyelünk, és nem a tányérunkba merülünk, mert ami ott van, azt mind meg kell enni, akkor eltölthetünk egy kellemes étkezést úgy, hogy magával az élménnyel járulunk hozzá az egészségünkhöz, és nem azon kattogunk, hogy épp mennyi kalóriát vittünk be a szervezetünkbe.
Nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre ezzel az egész témával kapcsolatban. Igazából hatalmas ez a téma, és nehéz volt belőle egy podcast résznyi anyagot összeszedni, úgyhogy az nagyjából konzisztens legyen. És szerintem még fogunk ezekről a dolgokról beszélni később is, de mindenképpen írjátok meg, hogy mit gondoltak erről. Akár a Spotify-on az epizód alatt van egy ilyen kérdés föl, és akkor ott vissza tudtok jelezni, vagy Facebookon az Ebédszünet csoportban, vagy akár e-mailben az ebédszünetpodcast@gmail.com-ra, hogyha nem szeretnétek, hogy mások is lássák, hogy mit gondoltak erről. Ha pedig szeretnétek megosztani az ismerőseitekkel, akkor van egy Facebook oldalunk, az Ebédszünet Podcast hitelesen a táplálkozásról, ahonnan tovább osztható lesz majd az epizód. Ha esetleg ezek után kedvet kaptatok ahhoz, hogy eljöjjetek hozzánk egy ilyen tanácsadásra, akkor Mónit a dietestanácsok.hu weboldalon, engem pedig a toleransdietetikus.hu-n tudtok megtalálni. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, találkozunk a következőben. Sziasztok!
Sziasztok!